Nagyon nehéz, hogy miről beszéljünk a mai nap. Szokás szerint mindig éjszaka gondolkodom a csendben, már amennyire csend van az emberben. És úgy eszembe jutott a fiatalságomnak egy-két ilyen élménye, hogy tulajdonképpen milyenek vagyunk mi. Mi, akik Krisztusnak a uralma alatt vagyunk, így eszembe jutott pár évtizeddel ezelőtti régi dolgok, hogy tulajdonképpen minden a katonaság jegyében zajlott. És megtaláltam egy olyan hasonlatosságot, hogy tulajdonképpen a hívő ember élete nem olyan, nem más, mint egy katonai élet, egy felkészülés, egy készültség vagy harc. Ez a három lehetőség volt. Amikor katona voltam, akkor a készültség az volt, hogy bakancsba és ugrásra készen a lámpára, a riasztó lámpára, a riadóra várva ott feküdtünk, bármikor fegyvert ragadtunk és rohantunk oda, ahova küldtek, hogy minek azt nem kérdezhetünk, meg csak futni kellett. A készültség ez volt, egy készültségi állapot. 1960-as években Magyarországon még mindig a háborúnak a nyomait lehetett valahol megtalálni, és elrejtve is. És ebben találom meg a párhuzamot, hogy annak idején a kedvenc autóim egyike volt, modern autó volt a Moszkvics 403-as, kocka alakú szovjet gyártmányi autó, amiben rengeteg volt, meg az Il-18-as, 14-es repülőgépek, és bármilyen hihetetlen ezek a repülők és ezek az autók hadi célokat szolgáltak. Kevesen tudták, hogy Magyarországra X mennyiségű Moszkvics 403-as autót kellett behozni, és le volt tartalékolva ugyanannyi páncél karosszéria. Ha a háború van, karosszéria le, karosszéria föl, bocsánat, a lemez burkolat, és már is harckocsiként meg tovább. Az Il-18-as és az Il-14-es repülőgépek a II. Világháborúban még bombázóként működtek, és továbbfejlesztett formái voltak, hogy kiszedték az eszközöket, és az üléseket rakták a helyébe, és bizony bármikor vissza lehetett állítani bombázókra. És én azt hiszem valahogy egy kicsit hasonlatos a mi életünkre is. Mi itt élünk ezen a földön, luxus autóhoz hasonlítóan, akkor egy luxus autó volt ez az autó, és utasszállító repülőgép. A mi életünk és polgári célokat, itt éljük az életünket, de valóban úgy élünk, hogy bármikor hadrafoghatóak vagyunk. Hiszen az a néhány csavarral becsavart páncéllemez, az már golyóálló volt, és előtte pedig azzal mentünk a Balatonra, egy kicsi zötyögbe, de mentünk. És úgy volt megtervezve a motorja, hogy elbírta azt a nehéz karosszériát, és annak a repülőnek úgy volt megtervezve a négy hajtóműve, hogy akármikor, tényleg ha kettő áll még, akkor is egyet kilőnek, akkor is vidáman ment tovább, és le tudott szállni minden baj nélkül. Nagyon biztonságosak voltak. Valóban mi is így vagyunk-e tervezve, tudjuk-e, hogy úgy van tervezve, hogy bizony bármikor hadra foghatóak vagyunk, mert háborús időben élünk, a sátán bizony harcra kész és nagyon-nagyon is támad. Bizony így élünk-e, hogy tudod-e, hogy jelen pillanatban most egy békés ember vagy, de holnap bármikor neked kell lőni, bombázni, és védettségednek kell lenni, mint annak a Moszkvics 403-as. Tudod-e? Tudod-e, annak idején a cigarette az 7,62 mm-es átmérő volt, amit Isten megszabadított tőle, de az emlékétől nem, mert a 7,62 mm az a lőfegyvereknek a kalibere is volt, mert ugyanazok a gépsorokkal mindjárt a lőszert is lehetett gyártani, a cigarettát leszették, és ment lőszer. Tudod-e, hogy nekünk a hívő életünk ilyen élet, hogy Isten bármelyik pillanat parancsot adhat, hogy holnap harcba mész. Le kell cserélni a karosszériádat, le kell cserélni a kényelmes életmódodat, le kell cserélni azt, hogy te most utazgatsz a levegőbe, holnap bombázod kell. És erre le kell cserélned azt, hogy most valami polgári eszközpont, mondjuk cigarettát gyártanak rajtad, és holnap meg lőszer gyártasz. Tudsz-e azonnal váltani, fel vagy-e készülve a harcra? Mert Isten így tervezett be bennünket valóban, mint a polgári életben, és ezek az eszközök bele volt kalkulálva a háború. Bele van-e kalkulálva a te életedbe, hogy harc lesz? Mert a Bibliában bele van kalkulálva. Sőt, le van írva a háború. Sőt, le van írva a proféciák, hogy mik várhatnak ránk. Fel vagy-e készülve? Vagy te vidáman sétálsz, hogy hát majd az Úr. Fel vagy-e készülve? Fel vagy-e készülve, hogy arra napról napra egyre közelebb a sátánnak az ereje, és te tapasztalod meg az utcákon az erőszakot, te tapasztalod meg mindenhol a bűnnek a terjedését, te tapasztalod meg akár a kereszténység közepében a fertőzést, hogy háború van. Megvan-e a védettséged, megvan-e az a páncél karosszériád, ami téged, mint szép keresztényt harcossá is tud tenni, és védettségével tud tenni, védetté tud tenni. Tudod-e? Nem a félelem evangéliumát hirdetem, hiszen az más egyházaknak a szokása. Félelemmel soha nem lehet megtéríteni senkit, csak maximum félelembe tartani, és kordában tartani. Félelemmel soha. Ne ijeszgessünk. De mégis tudnod kell, hogy holnap akár föl kell venned a védőruhát. Öltözzétek fel a páncélt. Öltözzétek fel azt, ami megvéd. Öltözzétek a hitnek a fegyvereit. A hívő emberek a fegyverei be vannak készítve Istennek. Ott vannak. Ott vannak raktározva te neked mindig, ahogy így adja annak, aki kész. Valóban kész vagyunk-e arra, hogy mi lesz holnap? Kész vagy akár egy óra múlva mi lesz? Kész leszel arra, hogy téged mi támad meg, és te abban a pillanatban, amikor megszól a Szent Szellem általi riasztás, akkor készen vagy harcra. Készen vagy a harcra. Ez nem egy szórakozás az, hogy te hívő vagy. A Biblia nem erről szól, hogy itt a nagy siker és a nagy örömködések és a nagy halleluják korszaka. Az egész hívő élet, mint olyan, egy folyamatos harc és céltáblája vagy a sátának. Folyamatosan. Tudod-e, hogy állandóan rajtad van a fegyvere, rád van célozva? A médián keresztül, a bankokon keresztül, a nem tudom milyen bűnökön keresztül, folyamatosan lőve és folyamatosan támadva vagy. Bármelyik pillanatban kirobban egy háború ellened. Kész vagy-e? Védettséged van-e? És tudod, hogy Isten neked már réges-rég bekészítette a páncélruhádat, réges-régen bekészítette azt, hogy te tudjál az ellenség ellen menni, hogy még megállítsad. Vagy éled a kényelmes keresztény életedet. Bizony, olyan jó lenne ezt tudni, hogy nem félve megyek be a következő évbe, de tudomással, mint egy érett felnőtt férfi tudom, nem lesz semmi a következő időszak. És Isten ezt megígérte. Nem én ígérem, meg fenyegetek. Nézd meg a proféciák beteljesedését magad, olvashatod ki a média bármelyik kiadványából. Mit történik? És a Bibliát csak fölemened, jé, már itt tartunk? Igen, már itt tartunk. Hol állok én? Megvan a védettségem, kész vagyok-e megmenteni önmagamat, a rám bízottakat, és ha Isten parancsol, akkor tovább menni másokat is. Kész vagyok-e harcba menni? Kész vagyok-e? Vagy elkényelmesedett, eltunyult, céltalan, tehetetlen, béna, és nem akarom sorolni a többi jelzőket, elgondolás nélkül össze-vissza ténfelgő ember vagyok. Életveszélyes helyzetben vagyok, hogyha így élek. Meg kell találni a célt. És a cél az, amiről pont beszéltünk az első, hova tartozom, melyik országban. Ha én hontalan vagyok, a két lövészára között sétálok, valami el fog találni. Remélhetőleg a jobbik oldalról, aki át fog hívni, hogy gyere vissza, gyere haza. De mégis az ellenség is látja, hogy ott vagy, és ki fog lőni. Nem lehetsz akárhol. Nem lehetsz akárhol, védelembe kell lenned, Krisztusban kell lenned. Hova menjek? Sok lehetőségem nincs. Élet és halál van előttem. És Isten megadta az élethez való nem csak jogot, hanem lehetőségeket is, és megadta azt, hogy mi a feladatunk. Amikor így együtt vagyunk, és bármikor, bárhol együtt vagyunk közösségbe, komolyabban kell most már venni ezt az időket, hiszen aki megélt néhány évtizedet, nagyon jól tudja, hogy mennyit változott a világ. Nagyon jól tudja. Mennyivel másabb lett 10 év alatt? Tudnunk kell. Tudnunk kell, és tudnunk kell, hogy mi a feladatunk. Igen, felelősek vagyunk egymásért. Tegnap arról beszéltünk először, hogy mi a feladatunk. Ezt most úgy, ahogy van, tisztázni kell. Tisztázni kell, valóban a proféciák beteljesedésének a pillanatának azt a részét kaptuk, értük el, nem saját magunk akarata, hanem Isten időterve miatt, hogy valóban a zsidóság, mint elhívott nép, akinek sose múlt el és sose veszett el az elhívása, Isten aktivizálja, beállítja, és elindul a vissza és a beoltatásnak, a proféciájának a kötelessége. Ez pedig annyit jelent, hogy úgy, ahogy van, amit a zsidóságot a Szinájhegynél kapott, meg kell, hogy adja, meg kell, hogy tovább kell, hogy adja a törvényt, de most már tovább kell adni a törvénnyel együtt a kegyelmet is. Viszont Jeshua hamasziai zsidó népéhez született meg, és ott volt Golgota is Jeruzsálemben. Bizony a zsidó népnek az elhívása most elindul. És ez az elhívás nem azt jelenti, hogy a zsidóké lesz a hatalom, amivel megvádolnak bennünket, se szellembe, se lélekbe, se fizikailag. Mi több, a zsidóság most nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert akár még elveszítheti Jeruzsálemet is, akármi is történhet, hogy még jobban gyenge legyen, még jobban olyan legyen, hogy Isten dicsőséges, Istennek a nagysága benne és rajta meglátszódjék. Izraelnek a próbája, amit most látni fogtak a következő időszakban, pont azért történik, hogy nem Izrael lesz, aki győzni fog a világon, és nem Izrael lesz az, amelyik megváltoztatja a dolgot, hanem Isten Izraellel. Ez hasonlatos ahhoz, amit Mózesről tegnap beszéltem, hogy leprásnak kellett lenni Mózes kezének, azért, hogy látható legyen az egyiptomiak előtt a messiási csoda. Izrael most súlyosan fog, a zsidó nép súlyosan fog szenvedni, hogy láthassa az egész világ, hogy Isten nem hagyta el. Hogy Isten ígéretei most is ugyanolyanok. Igen, ha padlón lesz valaki, akkor nagyon csodálatos, ha föláll. Hogyha ülök és fölállok, nem olyan szép, mint hogy a földről egy fél halott állapotból kelek föl, mert Isten fölsegített. Mi a feladatunk? A vissza és a beoltatás. A vissza és a beoltatás önmagában a védelem megadása és önmagának a hazahívó szónak a közkincsét értele és annak a szolgáltának a feladata. Visszaoltatás. Igen, a zsidóság úgy, ahogy van, elment a tőtől. Már elszekularizálódott, elvilágiasodott, bekeveredett, szeretne már nem zsidó lenni, ennyi baj után kötelességünk lesz. Vissza. Gyere haza, testvérem. És ez a kereszténységet, amit látható módon szenved és vergődik és haldoklik és élő halott, mondjuk ezt a szót inkább, ezt úgy, ahogy van, vissza kell vinni ahhoz a gyökérhez, amit annó nagyon régen a zsidóság kapott. Vissza kell vinni Istenhez. Vissza és beoltatás. Egyszerre, Isten most már egyszerre akarja mind a két népét, mind a két kiválasztott seregét, úgy, ahogy van, egymás mellé állítva egy csapatként hazavinni. Nem összevonni, hanem el kell indulnunk. El kell indulnunk. Krisztus testének az elhívása és hazahívása elindul. Magának a zsidóságnak az elhívása, hazahívása elindul. Ez a vissza és a beoltatás nélkül nem fog megtörténni. Proféciából profécia következik. Nem fog elindulni. A sátának egy nagyon-nagyon ócska trükkje, amit ilyenkor, és már 2000 éve szenvedünk, hogy a zsidóság félti azt, hogy most a kereszténység ellopja tőle a jogait és az ígéreteit, a kereszténység meg ki akarja lökni az idősebb testvéret, hogy az már nem a tiéd. Ezt meg kell végre tanulnunk. Krisztus által a pogányoknak ugyanolyan jogai van, és ezt nem én mondom, a Biblia, és ugyanolyan örökségük van, mint a zsidóknak, de mind a kettőnek áldásba kell részesülni a jogaihoz és a örökségéhez, visszatérjen, hogy oda térhessen. El kell indulni, hogy egységben menjen haza. Krisztus testére valóban két egyforma részből áll. Krisztus testének szóló valamennyi elhívás, valamennyi ígéret a zsidókra és a nem zsidókból, más népek, nemzetekből levőkből, akik Krisztus által Isten népe, egyszerre szól. Ennyi a különbség, fáziskésés van. Annyi a különbség, hogy valaki kezdje el, és ha úgy kezdődik, hogy kezdje el valaki, akkor mindig a zsidóval kezdődik. Mert először zsidónak. Nem első sorban, azt majd a többiek, először. Mert Isten így akarta. A zsidósággal kezdi azt, hogy indulj meg. A zsidóságnak mondja, hogy állíts helyre a törvényt, hogy nekik is tudják, hogy mi a törvény, hogy ők is csatlakozhassanak, és együtt végre elindulhassunk. Közös az elhívás. Közös az elindulás. Nem tud elindulni Krisztus teste addig, amíg a zsidóság nem éri meg a visszaoltatást, és nem tud elindulni Krisztus teste addig, amíg a pogányokból lett kereszténység nem ismeri meg azt a törvényt, amit Isten törvénye. És ebben egymást kell segítenünk. Isten akarata, és a zsidóság, Isten akarata szerint a zsidóságnak kell adni azt, amit Isten feladatként adott. Igen, ez a mi feladatunk. Nagyon nehéz feladat. Egy törvénytelen világban nagyon nehéz. Nagyon nehéz a törvényről beszélni. De törvény nélkül nincs kegyelem. És amikor majd 10 kapaszkodnak egy zsidóba, akkor rájönnek, hogy nincs kegyelem, mert az egész világ roncsokban van, és egymástól félnek az emberek, és meg fog szólalni az a hang, hogy valaki adjon már törvényt, vagy valaki uralkodjon már, mert ez így nem megy tovább. És megint megtalálják azt a zsidót, aki évezredeken át őrizze a törvényt. A törvényt találja meg, nem a zsidót. Azt, aki őrzi, a ő csak eszköz. Isten elhívott népe eszköz. A törvény megtalálása nem más, mint a beoltatás. De ez a zsidónak először vissza kell oltatni a törvényt, újra föl tudja magas emelni a kegyelemmel együtt. Ez a feladatunk. Személyesen mi a feladatunk? Együtt, de mégis külön kell indulnunk. Együtt, Krisztus testének, de bárhol van is Krisztus testének, a másik része mégis együtt. Együtt, hiszen az elhívás bizonyos szinten nem egészen ugyanaz. Együtt, egymás segítve, és egymás, nem csak segítve, egymáson épülve, egymással kapcsolatban, mint egy hajórajnak kell menni. Izrael és a zsidó nép nem más, mint egy zászlós hajó. Megy, és a zászlót látják, és nem Izraelt, a zászlót, amit Isten fölemelt Izrael által, és nem más, mint Jesuha Masia. A zsidóknak kell most fölemelni Jesuha Masiát, hogy a többi nép észrevegye van, hogy Krisztus él. Olyan szépen kiabáljuk, hogy Krisztus él. Igen, látni is kellene. Tényleg úgy, hogy tavaly itt zászlót emeltünk. Igen, ez a feladatunk. Zászlót kell emelni. Katonasság nincsen parancsnoksági zászló nélkül. Katonasság zászló nélkül az valami, nem tudom milyen szervezet. Igen, és a zsidóság azt a feladatot kapta, hogy önmaga legyen a népek zászlaja, de ugyanakkor ma már ez a feladat annyiba is bővült, hogy a zászlónak zászlót kell emelnie. A zsidóságnak kell Krisztus nevét magasra emelni, és azért Krisztus nevét kell magasra emelni, mert a királynak van törvénye. Jézus népének nincsen. Krisztus népének törvénye van, mert a királynak van törvénye. És az a királyi törvény ugyanaz, mint Isten akarata. Isten akaratát Krisztus kapta teljhatalommal. A törvény, amit Krisztus közöl velünk, Isten törvénye kegyelemmel együtt. A törvényt a zsidóság ismeri. Tovább kell adnunk, hogy a kegyelemmel együtt életeket menthessünk. És ebbe vár Isten önkénteseket, nem kötelező. Olyan önkénteseket, hogy szeretnének életbe maradni, és szeretnének ebben a hadseregben védelembe lenni, szeretnének ebben a hadseregben páncélba lenni, hogy kibírják a támadásokat, szeretnének ebben a hadseregben más emberrel is harcolni, és szeretnének megmenteni ennek a világnak minden emberét, mert szeretjük az embereket. Ez a feladatunk. Egymást keresni, annyit jelent, hogy harcos társat keresni. Nem egymásba bízni, hogy majd megvédenek. Nem arra bízni, hogy majd a pásztor, vagy a testvérem, vagy a másik gyüleket, vagy nem tudom micsoda, az majd nekem segít. Nem ebben. Abban, hogy lesz, aki majd ott áll mellettem és fedez hátulról, az, aki viszi a gulyáságyútól nekem az élelmet, aki viszi a lőszert nekem, hogy tudjak lőni, aki ott van szanitészként és bekötőz, vagy ha kell, akkor ő bombáz, én meg elfoglalom gyalogságként a területet. Istennek a hadrendjébe, ugyanúgy, mint a földi hadrendben működni kell. Katonasság nincsen hátország nélkül. Ezt szenvedjük most. Nincs hátország. Helyre kell állni valamennyünknek. Az, hogy harcolnak a fronton Isten katonái, hátország nélkül meg fognak halni. Nézzétek meg ebben a helyen, ahol vendégek vagyunk. Nincs hátország, nincs támogatás. Majdnem, hogy a halállal viaskodnak, hogy életben maradjanak. A sátánnak ez a trükkje, az, hogy elválasztja a harcolókat a hátországtól, elvágja az utánpótlási vonulatot, elvágja az igét, elvágja az imádkozást, elvág mindent. És ott harcolsz, és elfogy az erőd. Ennek helyre kell állni. Helyre kell állni egy közösségbe, helyre kell állni bármilyen közösségben, a családban. Igen, neked imádkoznod kell a feleségedért, mert ő is harcba van, de a feleségednek ugyanúgy kell imádkozni, érted? Mert te is harcba vagy. És hogyha ő megrodjan, akkor fölemelem. És hogyha ő megsebesül, én kötözöm be, és így tovább. Ezért adott Isten társkapcsolatokat, ezért adott családot, ezért adott gyülekezetet, közösséget, és ezért adott kisebb egységeket a rajtól a hat testek. Ezért. Ezért adta ezt a katonaságot. Mi a feladatunk? Be kell sorozni. Istennek a hívó szava mindig szól. Nem lehet az ember ilyen külső szemlélője a dolgoknak. Nem lehet. Nem lehetek kibic egy háborúba. Nem lehet. Felelős vagy, köteles vagyok. Másik emberért a szeretet parancsába bőségesebb belefér, hogy szeret az embertársadat, hogy el ne vesszen. Hogy a támadásokban kis szabaduljon. Mert a foglyokért, a betegekért és egyebekért jött mesve, Jeshua HaMashia. Téged is ezért akar küldeni, kimenteni a fogságból és hazavinni az embereket. Kimenteni. És még a védelmet is megtartani, hogy el ne vigye, meg ne kötözze, és ne okozzon neki sebesüléseket. Ez egy védekező és egyben kimentő feladat, ami miénk. Ezért vagyunk itt. És ezért vagyunk itt, amikor egymást keressük. Tisztába kell lennünk, hogy nagyon jó, amikor 100 katona együtt van, de nincs fegyver, nincs lőszer, nincsen élelem, nincs egy parancs. Nem akarok gyülekezetnél neveket mondani, hogy hogy nézünk akkor ki. Akkor egy társasági együttlét. Vagy kulturális operett hadsereg. Isten azért hoz össze bennünket, hogy mindenki megtalálja a helyét. Megtalálja a helyét. De ez a hely megtalálás annyit jelent, hogy van egy testvéred, aki védi a hátadat. Nem tud hátulról megtámadni valaki. Van egy testvéred, aki éppen látja, hogy neked mi a fájdalmad. Van egy testvéred, aki fölemel. Van egy testvéred, aki a ruhát lecserél rólad, hogyha elszakadt és elázott, hogy te tudjál tovább szolgálni, tovább harcolni. Ezért vagyunk együtt. Ezt hívják közösségnek. A közösség nem azt jelenti, hogy én értem, ki szolgál. A közösség azt jelenti, hogy én kinek mit adhatok. Erről szól. A szeresd a testvéredet, erről szól. A szeresd a minden embert, erről szól. Nem arról, hogy mit lehet lekaszálni a bödön tetejéről. Nem arról szól, hogy én állok először a sorba az étterembe. Nem arról szól, hogy én megyek a leggazdagabb helyre. Nem arról szól, hogy én keresem a legmelegebb helyet a hideg lakásban. Nem arról szól, hogy én vagyok én. A katonának nincs énje. Neki parancsnoka és királya van. És ez az első lépés. Akarsz-e nem lenni? A katonaságnál. Emlékezz vissza, amikor bevonultunk, úgy, ahogy volt, mindent ott kellett hagyni, még az oknimat is. Semmit nem tarthattam meg, mindent le kellett adni a ruhatárba. Úgy, ahogy ruhatárba, úgy, ahogy volt, hazaküldték csomagba. Nem tarthattam meg semmit, ami a régi életemből van. Értsd meg, ha te Krisztus seregében és Krisztus népéhez tartozol, semmi nem maradhat meg. Az alsó nadrágomat elvették, pedig szerettem, és kaptam egy ilyen térdigérő, nem tudom milyen gatyát. Nem ott az volt. És értsd meg, hogy neked mindent a katonaságon belül, Krisztus seregén belül is mindent ő ad neked. Mert mindent kapsz, de mindent egyformán. És ez az egyformaság a szabadságunk. Egyformák vagyunk. Itt nincsen főpap, meg alpap, meg főtestvér, meg altestvér, nem tudom sorozni, nem akarok viccelődni se ezzel. Itt mindenki egyforma. És nem az őrmester találja ki parancsot, csak ő adja tovább. És nem a százados adja tovább ki, vagy talál ki parancsot, hanem ő kapja a tábornoktól, és a végső soron meg kell találni, hogy ugyan kiadta ki a parancsot, amit tovább adunk egymásnak. Nincs itten. Nincs itten önálló dandárkodás. Nincs itt partizán munka, hogy én magán keresztény vagyok. Nincs. Mert meghalsz. Ha egyedül harcolsz, előbb-utóbb megharcolsz. Nem lesz, aki megvédjen, nem lesz, aki a bajban ott lesz veled, nem lesz testvéred. Ezért vagyunk együtt. Testvér keresni? Nagyon egyszerű. Légy testvére másnak. Fordítsuk a dolgot. Nem testvér keresni, hogy mi a hasznom egy közösségben, vagy valamelyik emberből. Én akarok a te testvéred lenni, és Isten meg fog ajándékozni testvérrel. Ez egy nagyon hiányos, nagyon hiányzó elképzelés. Légy testvére másnak, hogy kaphass testvért. Tied az első lépés. Kezd el. Indulj el. Ma már kimondtam ezt a szót, hogy valakinek lépni kell. Ezért vagyunk itt, lépni kell. Aki először lép, annak a legnehezebb. Egyedül kemet. Egyedül mész? Nem. Az elsőnek nehéz. De ha hite van és tudja az elhívását, akkor tudja, hogy miért. Miért lépett ki a sorból, és miért hagyta ott a régit? Tudja. És ha megélem azt a bizonságtevő életet, amit Isten biztosít, akkor előbb-utóbb csatlakozni fognak. Csak nagyon vigyázzunk, hogy ne egymáshoz csatlakozzunk. Ne egymáshoz. Én nem az őrmester vagy a százados katonája vagyok. Nem a századosnak a névjegye van rajtam, hanem a királynak a pecsétje. A királyhoz tartozom. Akár milyen rangba és beosztásba és fegyvernembe vagyok, én a királyhoz tartozom. Tessék megtanulni ezt, hogy én nem oda tartozom, amit én kitalálok. Itt mindenki a király katonája. Itt mindenki. De itt van egy fegyelem, ami a király parancsa szerinti fegyelem. Itt van egy terv, és van egy parancs, amit Isten már nagyon régen megmondott, és átadta a parancsnokságot Jeshua Hamasiának, és Jeshua Hamasia kiosztotta sorba-sorba, menjetek is. Hogy juthatunk el erre a feladatra és erre az útra? Valamennyien hogy juthatunk el? Én azt hiszem, hogy egy olyan igét veszek elő most, ami nagyon és nagyon ismerős előttünk. Ez pedig a magvető példázata, újra, talán sokadszor, de mégis is meg kell ismételni. Máté 4-ből olvasom föl, bár a Márki paralleljét is olykor előveszem. Máté 4-ből legyen az első estől. És ismét kezdett tanítani a tenger mellett, és nagy sokaság gyűlel ő hozzá, úgyhogy ő a hajóba lépvén a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön vala. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja valanékik tanításban. Íme, a magvető kiméne vetni. És lőn vetés közben a némely az út mellé esik, és eljövenek az égi madarak, és megérik azt. Némely pedig a kövessére esik, ahol nem volt sok földje vala. És hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben, amikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel nem volt gyökere, elszárada. Némely pedig a tövisek közé esik, és felnevekedik a tövisnek, és megfojtják azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig jó földbe esik, és áldvala a nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hozvala 30 annyit, amelyit 60, a némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondta nekik, akinek van füle, a hallásra hallja. Mikor pedig egyedül vala, megkérdezik őt a körülötte levők a 12 együtt a példázat felől. Ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokba adatnak mindenek. Hogy nézzenek, és ne lássanak, és hozzá halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűnök meg ne bocsátassanak. És mondanékik, nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? A magvető az igét hinti, az útvélen való pedig azok, akinek hintik az igét. De mihelyest hallják, azonnal jön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek, azok pedig mihelyest hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják. De nincsen ő bennük gyökér, hanem ideig valók aztán, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövéségek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalássága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét és gyümölcs nem lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik és gyümölcsöt teremnek. Némely 30 annyit, némely 60 annyit, és némely 100 annyit. Én azt hiszem ebből a példázatból, amit Jeshua Hamasia mondott el, a 20. vers újra ismételendő, a jó földre bevetettek pedig azok, akik hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek. Nagyon sokszor hallottam ezt a példázatot elmondani, főleg neoprotestáns gyülekezetekbe, Hallgasd az ígéret, és a kemény a szíved, és a gyógyszére esik. Magát a Biblia és a tanításokról beszélnek, az ígéről, ami nem más, mint a papok és a prédikátorok beszéde. És már amikor ezzel elkezdik, és önmaguk kezdik föltörni a talajt, hogy amit mondok, fogadjad be, az én tanácsaimat és az én okításomat fogadd be, az én igémet, ez bizony olyan messze van a magvető példázatától, mint ahogy olvastam. Fél igazságokkal kezdődik. A magvető az igét veti. De van itt egy másik, amit olvastam. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét. Hát itt kettőségről van szó, és a Bibliában vannak bizony kettőségek. És hogy lehet kettős az, hogy aki hallja az igét, az Isten szavát hallja a magvetőtől, lényegében Jeshua Hamasiától, de ő maga is ige lesz. És ez a mi életünknek a titka, és ez a mennyországnak az ismerete, és ezt kellene végre megértenünk. Te vagy a mag, ha nem vennéd észre. Téged vet Isten el. Téged szól szét ebben a nyomorult világban. Neked kell gyümölcsöt hozni, de nem a tiédet, hanem először te kapod Isten igéjét. Először te kapod meg Istennek a törvényét, Istennek a bizonságát, és Istennek az ígéreit először te kapod. Miért? Hogy te magad képviseld a törvényt, te magad legyen Isten bizonsága, és te magad legyen Isten ígérete. Én azt hiszem, másképp kellene értenünk a Bibliát. Nem öncélban kellene magyarázni, ti vagytok az igék. Ti vagyok a magok, amelyet a földbe vetett Jeshua Masia. Ő szült meg bennünket, ő általa van életünk, azért, hogy máshova el legyünk ültetve. És magot kell hoznunk. Úgy kezdődik, hogy te megérted, megismered Isten akaratát. Úgy folytatódik, hogy megismered Isten törvényét. Úgy folytatódik a kegyelemmel együtt elfogadván. Megtudod, hogy miért fogadod el, hiszen az ígéretek a birtokosaként ismered a proféciákat és Isten ígéretét. Az ige teljességet tesz téged igével önmagadat. Benned a megismert és elfogadott törvény önmagában a törvény lesz, és leszek Krisztusban azonos szellemisége. Nem az igét szórjuk, nem a szavakkal és a papírlapokkal dobálózunk, nem a prédikáció nagy sziporgulkázó üzeneteit szórogatjuk, hanem Isten akaratát, Isten törvényét, Isten bizonságát, Isten ígéreteit megeszem, azonosulok vele, enyém, de ez nem az enyém, hanem ugyanennek. Ahova mentél, ott ki kell kelned. Ki kell kelni. Ez Istennek az akarata, hogyha te megtérsz, és újjászületsz, és megismered Istennek az igéjét, önmagadnak kell lenni az igének. Nem retorika ez, ez élet. Ez nem retorika és nem prédikációk halmaza, hanem az életed bizonság, hogy te Isten törvényei szerint akarsz kegyelemben lenni és élni. Részese vagy bizonságtevően Istennek az ígéreteinek, mert tudod az elhívásodat és tudod Isten akaratát nem csak Krisztus testével, hanem önállóan is. Te vagy az ige. Tudod, hogy te vagy az ige. A krisztusi identitásod helyreállása nem más, mint az ige működése. Te vagy, aki működsz, úgy, ahogy Isten akarja. Te vagy az, aki az emberek számára tolmácsolod, továbbviszed Isten törvényeit, akaratáját, bizonságát és proféciáját. Isten téged nem raktára termel. Isten téged szétszór a világ. Nekünk ez a feladatunk. Ahova mész, te ott mag vagy. Ahova mész, ott neked be kell gyökerezni, ott élned kell, kalászt kell hoznod, és úgy, ahogy van, magot kell neked is hoznod, és gyümölcsözned kell. A keresztény élet az nem a szociális és egyéb igényeinek a kielégítése. Neked is meg kell halnod, hogy új növényt növekedhessen ki a magból, és te is kalász hozzá, amiből megint mag lesz, és az a mag megint bekerül a földbe, és megint kalászod, és így tovább. Isten országának ez a teljes terjedésének a titka, hogy az ige testéret, és te Krisztus testében a test része leszel. Gondold át ezt a mondatot. Az ige testéret, és te annak a testnek a részének kell, hogy legyél. Egy szellembe lenni Krisztussal annyit jelent, hogy te vagy az, aki vetésre kész vagy, akit ő a saját akarata szerint kivet, kiszór, oda a dzsungelba, oda a köves és mindenféle talajra, oda szór ki. Sokan ezt úgy tanítják, hogy milyen az ember, aki éppen ott a kín van a világban, és ott az aszfaltra esik, és nem tud begyökerezni. Bizony milyen, amikor itt olvastam, hogy az útfélen valók, most Lukácsból olvasom, azok, akik hallják, aztán eljön az ördög, és kikapja az igyot az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözöljenek. Ja, van ilyen. Ez, amikor Isten igéje megszólal, és te olyan kibicként nem indulsz el. Úgy az útszélen várakozol. Hallod, de nem indulsz el. Útszélen várakozni annyit jelent, hogy nem vagyok az úton. Útszélen várakozni az, hogy én csócsálom és válogatok az igék között, és elmegyek a divat prédikátorokat meghallgatni. Nagyon vágyakozok, így írja a Biblia. Csak nem lesz sose élet. Nem lépnek az útra. Ők azok, akiket az ördög elveszi. És azt hiszem, itt az első lépés. Hogy hallgatom az igét? Útszélén vagy úton? Krisztusban vagyok és hallom a üzenetét, az ismétlését a parancsának, vagy azt a nevelést, amit az ige által kapunk. Maga az ige működik-e? Vagy az útszélén úgy bámészkodom, hogy hát milyen jók ezek, hát majd ha akarok, megyek, most nem érek rá. Ugye? Az útszélén. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják. Nem azok, akik távol vannak az úttól. Azok a vallásosok, akik ott vannak a templomban, hallják, de nem teszik. Ott van a Krisztus mellett, de nem van a Krisztusban. Ott van az életet, kéne dönteni, mert el kéne már indulni. Ha nem indulsz, el fogja lopni Isten igéjét a sátán. El kéne indulni. Úton kéne lenni, Krisztusba kéne lenni, mert végül neked nem fog szólni az ige, amit hallottál, az is elveszik. Nyomtalanul, gyümölcs nélkül, minden nélkül. A kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Ugye mennyien ismerőst? Vagy az én életemből, te életedből hány ilyen ismerő szakasz volt? Jaj, de jó volt ez a prédikáció! Jaj, de jó, nekem szólt! Csak mivel nem vagy gyökérben, nem szívod a tápanyagot, mint a szalmalánk, annyi volt. Ezek a kősziklán, a talajtalan kereszténység. Nem fáj a szíved, mikor körbenézel, hány lelkesedő embert látsz? Hallja az igét, és hallelujázik, és tapsol, és énekel. Csak nincs gyökerezés. Nincs Krisztusban gyökerezés. Nem kapja holnap a tápanyagot, nem él Isten igéjével tovább, és nem él a Szent Szellem által, a Szent Szellemnek a nedvével, nem kapja meg az élő vizet, az élő forrást, amit az igének a növekedéséhez kell, hogy legyen. Mert a Szent Szellem nélkül nem fog benned életet hozni, és növekedni a mag, aki te vagy. A mag víz nélkül száraz. A mag víz nélkül, a Szent Szellem nélkül az ige úgy, ahogy van, pillanatnyi lelkesedést ad, egy akármilyen emocionális vagy bármilyen élvezetet adhat, aztán elmegy holnap. Nem ismerős? Délelőtt 11-kor Isten tiszteleten volt, fél egykor azt se tudja, hol volt és miről beszéltek. Nem ismerős? De olyan szép volt a prédikáció, halleluja! Csak nem tudom, hol voltál és minek voltál ott. Hétköznapi jelenség. Nem fáj a szíved, hogy hány ember így rajong az igéért, csak nem történik semmi, mert nem gyökerezik meg a Szent Szellemben. Mert a Szent Szellem nedvessége, a Szent Szellemnek a vize, mint olyan nem ad életet az igének. Hány de hány szent szellemet ellenfogadó ember van, aki az igét elfogadja, de hozzá a nagyon fontos életed adó szent szellemet nem fogadják el? Hogy azt meg is értsem, hiszen az agyammal megérteni nem ugyanaz, mint szellemben megérteni. És aztán utána a harmadik tövés közé esett, ezek az, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitől és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Ugye milyen ismerős? Te vagy, akit Isten berakott téged a dzsungelbe. Vagy hagyták, hogy kinőjön fölötted a dzsungel. A tüskés bozótos. Valaki nem ápolta azt a kertet, amiben te vagy. Valaki, aki fölnő egy olyan családban, ahol a szúros növezék között meg lehet halni. Valaki, aki fölnő egy olyan környezetben, ahol elveszik az élet energiáját. Ők azok. Ők azok, akik megfojtatnak. Mert a gondoktól meg lehet folytódni, és a gondoktól és a bajoktól, sőt az örömöktől, mint a Biblia írja itt, mindentől, a gazdagságtól és mindentől meg lehet fulladni. A jóléttől épp úgy, mint a hiánytól. Ők azok. Mi a teendőnk? Elsőképpen aztán magunkra kell gondolni. Valójában jó helyen vagyok-e? Valójában nem kellene kérni Istentől, hogy helyezzem oda magként és szolgálóként, és engem magamat, mint magként, ahol nem az út szélén vagyok. Nem kellene másokért imádkozni, hogy indulj már meg, elég már a kibicekből, elég a bámészkodó keresztényekből, hogy sose indulnak el. Elég, mert meghalnak. Értsd meg a magvető példázata fája annak, aki látja, hogy nem indul el az ember, ott van az út szélén, és nem rép rá az útra. Értsd meg, hogy aki az igét hirdeti, a legnagyobb fájdalom, hogy a vallásos szemeket látja, és nincs egy lépés az életébe. Mert tudom, mi a következmény. És nagyon egyszerű a tudás, mert itt van a magvető példázata. Ha nem válik az ige életé benned, te meg fogsz halni. Elveszi a sátán az igét is. Elveszi az esélyeidet is. Ilyenkor tényleg az emberben az a fájdalom van, hogy hirdeted az igét, és nem indul el. És nem indul el. De nagyon jó drukker, és eljön minden héten háromszor is, meg nem tudom, mit csinál. De nem indul el. Ott van 5 éve, és még mindig nem indult el. Azt egyszer már hiába beszélsz, mert nem fogja érteni, miről beszélsz. És amit mondtál, azt már rég elfelejtette. Mert ellopta a sátán. Ki van téve? Mert nem Krisztusban az úton van, hanem kibic. Szemlélődő. Na, hogy csinálják? Megnézzük. Ja, az nekem nem kell. Elveszi a sátán a magot, elveszi az életedet, mert nem fogsz gyümölcsöző életet én soha, és meg fogsz halni. Nincs ilyenkor fájdalom a szívünkben, hogy látod, valaki nem mozdul. Nem kéne behúzni szinte a szereteteddel, bevonni arra, gyere az útra, menjünk együtt, mert bajba vagy, ha nem az úton vagy. Nem lehet az út szélén ácsorogni és várni a legjobb valami autót, amire fölkérezkedek, neked kell elindulni, neked útra kell lépned. És kősziklán, nem kellene szólni. Nem kellene szólni akár önmagunknak is, hogy kellene már valami talaj, ahonnét föl tudom a táplálékot is szívni. Nem elég az ige. Nem elég az ige, hogy hallottam egy jó prédikációt, hanem úgy kellene igét hallgatni, hogy Uram, nyisd ki a szívemet, te áztasd be a magot, te lazítsd meg a szívemet, és te add a Szent Szellem által azt, hogy ez a mag megduzzadjon, és úgy, ahogy van, kinőjön, hogy másoknak is áldás lehessek, és akár élet általam is kalász teremjen, és életek szülessenek. Nem kellene végre már valamit tenni. Hát ez a feladatunk, ezért vagyunk. Az útszélén ácsorgóknak szólni, hogy gyere be! Aki meg az útszélén ácsorog, hadd már még, gyere már be! És aki talajtalon áll, és várja, hogy mindig okosabbnál okosabb tanításokat halljon, annak már egyszer meg kellene állni, hogy Uram, én elfogadom a Szent Szellemet is, hogy ez már élettel is legyen tele. Mennyi, de mennyi száraz magot hallottam akár a mai nap. Szórta, de minek? Hol van a Szent Szellem? Hol van az élet benne? Hol van az, ami duzzadáshoz, ami életet hoz ki? És hol van az, amikor te is fölkiabálsz? Uram, a tüskésbe vagyok. Megfolyt a napok gondja, megfolyt a bozót, vagy hol ismerem fel végre, hogy az a szégyületesen nagy jólétem az életem gyilkosa. Nem érek rá Istennel foglalkozni. Ugye milyen ismerős? Olyan jól megy a dolgom, hogy kösz Isten, most egy kicsit elmesz nyugdíjba. Nem veszed észre, mennyire hétköznapi ez? Nem veszed észre, hogy még mi is beesünk néha a csalódásba? Mikorra van a legrosszabb szellemi állapotunk, mikor a legjobban vagyunk? És hol? Hol van a bozótos növekedése? Ahol nincs naponta tisztítás, nincs kertészmunka, magamat nem tisztítom meg a kinövő gazoktól, a családod nincs megtisztítva a kinövő gazoktól, a kerted rendezetlen az életed. Meg fog fulladni a mag, nem fog élni az ige, nem leszel bizonyság, te magad belefulladsz a gazos kertedbe, a gazos családodba. Az általad okozott gondjaidba bele fogsz fulladni, az általad okozott jólétbe bele fogsz fulladni, és akár másokat is megfújthatsz, mert másokat is belevihetsz. A sikerbe, hogy hajrá, kell a pénz, kell az autó, kell a lakás, kell a vagyon, kell az akármi, és megfullad a hitélete. Nem fog kikelni az ige benne, nem ér rá. Naponta 20 órát kell dolgozni, vagy 12-t, és elalszom az ige mellett. Nem veszed észre, hogy ellopták? Nem veszed észre, hogy nem szól az ige, mert elalszol? Mert azon jár az eszed most is talán, hogy holnap hogy kéne még több pénzt összekalapálni. Meg hogy kéne kicserélni az autót? Meg hogy kéne a házat elgitte, mit csinálni? Nem veszed észre? Nő a gaza telkeben. Meghal a mag. Meghal az ige, amit gyerekkorodban hallottál. Miért? Mert nem értél rá. Miért? Mert sokkal fontosabb dolgaid voltak. Kinőtt a szemét. Kinőtt a gaz. És már csak nyomaiba emlékszel, hogy valamit hallottam valahol. De már hozzá se félsz, mert már szúr. Maga a bozót. Már a bozót nem enged hozzá. Már a gazdagságod megfojt. Hol vagyunk mi akkor is, amikor látjuk valakinek a gazdagságát, és nem szólunk, hogy testvérem, ez téged meg fog fújtani. Neked Isteneddé válik, és Isten mint olyan, neked sokadrangú kérdés ez az életedben. Neked ez kell, meg az kell, nem Isten kell. Nem veszed észre, hogy rossz úton mész? Hol vagy felelős a másik emberért? Hol vagy felelős a másik emberért, megfújtják a gondok? Vagy egy olyan családban nőtt, ahol megfújtották? Miért nem tisztítod meg annak a magocskának az életterét? Miért nem? Miért nem működnek a szabadító, tisztító szolgálatok? Miért nem működnek? Amikor tegyük szabaddá az embereket, mi szedjük le a gondokat a válláról, mi nekünk kellene? Igen, mert te katona vagy, mert neked Isten parancsot adott, mert te vagy a mag. És te neked magnak magot kell hirdetni. És neked eleve, hogyha gyümölcsöt akarsz hozni, csak felszántott, föllazított és tiszta talajba adhatod a saját magodat. Csak ott fog a te szabad és életed kapni, ahol eleve tiszta talaj van. Igen, el kell kezdeni a bűnök rendezésével, a szabadulások, a tisztulása, hogy Isten magja élő legyen, hogy mag legyen az, aki kaptat tőled Isten magját, Isten igéjét. Kezdjük el. Kezdjük el a tisztítást, kezdjük már a tereprendezést, kezdjük el már a jeremése munkát, hogy úgy, ahogy van, őjé, írtsad, tegyél rendbe a telket. Nem tud kinőni a növény. Tele van szeméttel, tele van gazzal, tele van saját magad okozta gondokkal, saját magad okozta fölösleges vágyakkal, gazdagsággal, szegénységgel, mindennel. Tettünk mi már valamit a terekrendezésekért? Szolgáltunk mi mások felé, hogy testvérem, tépjük már ki a mániádat, amire rámegy a pénzed meg az időd, mert Isten másképp akarja használni a te számodra adott minden dolgát. tettünk már valaki életébe, akár a saját életünkbe kis telekrendezést? Hát nem kell ki a mag. Hát annyi fontos dolog van, elszívja a tápanyagot, nincs fény, semmi nincs. Olyan nagyra nőtt az autót, hogy nem látszik a világ világossága. Hát olyan nagyra nőtt a te saját igényed, hogy nem látszik benne Krisztus fénye. Mert eltakar mindent. Nem veszed észre? Mikor olyan jól megy az életed, akkor szokott a medve is a égre menni. Mikor jól megy a dolga, csodálkozik, hogy beszakad alatta. Igen. Én azt hiszem, mi vagyunk a mag, és magra van szükségünk. Tudnunk kell ezt a három fokozatot, amit Isten adott. Tudnunk kell. Van olyan, ami kőre esik. Nagy lelkesedés talajtalanul. Meggyökerezett keresztény, vagy gyökértelen keresztény. Nézd körül. Sőt, kialakult egy új fajta is. A léggyökeres keresztény, mint a dzsungelbe. Van egy kis pára is, akkor odébb húszik. Sőt, van olyan, mint az Aranka című növény, amik a másikra tekeredik, és onni szívja. Nem a földből, te belőled. Aztán ő is elpusztul, meg én is elpusztulok. Fagyöncs. Gyógynövény. Csak a fának annyi. Betegség. Mondd. Hogy tényleg? Tényleg most melyik területen vagy? Kövön? Vagy felszántad talaj a szíved? Mert most úgy jöttél ide, hogy Uram, szeretnék tőled kapni életet magot. Hát majd meg lesz, ami lesz, majd úgy megnézzük, mi van itt. Na, mit akar mondani az ember? Ugye az út széléről benézzük a kerítésen keresztül. Nem megy. Vagy ide hoztad az összes gazt. El lehet hozni egy Biblia órára teljes üzleti arzenát, hogy hogy kell jobban élni. Ne terjedd a gazt. Jön az magától, és ahogy győzött kiírtani. Ne hozd már gyülekezetedbe az üzletszerűséget, mert el fog növekedni, nem fogod látni Krisztus, és a mag meg kihal. Bent megy. Ne hozd be a bajodat, épp pedig bajom van nekem is. Ne terheld rám, mert bennem is megáll az igének a hirdetése. Megáll az ige. Ne okoz másnak gazt, se jót, se rosszat. Se gazdagságot, se szegénységet. Legyen már tiszta az alkalmaink, az életünk, a családunk. Tudod, hogy lehet a legjobban elrontani egy családot? Ha hazaviszed a munkahelyre a bajodat. Tudod, hogy lehet legjobban elrontani egy gyülekezetet? Tedd gazdaggá gyülekezetet. Egy kis siker, egy kis pénz, egy kis lóvé, egy kis annyi. És tönkretetted a gyülekezetet. Mert az igen nem fog szólni. De a bizniszmenek igen. Vagy vidd be a magad a bajodat. És lesz egy jajgató gyülekezet. És öröm meg sehol, és Krisztus meg sehol. Hát akkor valahogy nekünk a helyünkön kéne lenni. Mindig ez a kérdés, hogy hol a helyem. Egy biztos, hogy a sziklán nem. Egy biztos, hogy az útszélen nem. Maradt a harmadikból az egy. Akkor lesz életed, ha a szíved meglocsolva, felszántva, kész a mag befogadására. Akkor lesz élet benned, ha úgy veszed a kezedbe a Bibliát, Uram, szeretném, hogyha szólnál, a Szent Szellem által hozzám. Úgy fog megszületni benned egy ige mag, ha valóban nem kívülről nézed azt a közösséget, vagy alkalmat, vagy bármit, ahova elmész, hogy nem majd, hogyha olyan, akkor csatlakozom, vagy megyek, vagy akármi. Úgy, hogy én Krisztus útján akarok haladni, és ha ők arra mennek, hát akkor én is megyek. Mellettük, velük, együtt, azon az úton, az út a lényeg. Nem lehet. Nem lehet becsapni magunkat, hogy az ige a mag, és nekem nincs feladata. Te vagy a mag. Én azt hiszem, ennek az igének ez az üzenete, hogy te vagy a mag. Te vagy a mag. Te magot kaptál, hogy legyél mag. Te megkaptad Krisztusban az életedet, hogy add tovább az életedet. te Krisztusban megszülettél azért, hogy szüljél Krisztusban másokat meg. Magnak feladata van. És ezt a példázatot érteni kell. Így lehet elrontani a mennyországot, amikor az ige nem fogan meg, az igét ellopja a sátán, az ige nem gyökerezik meg, vagy az igét megfojtjuk. Még számtalan variációt meg tudom mondani, hogy kell csinálni. Nem adok tanácsot a sátánnak, tudja ő nagyon jól. Mit kell tenni? Mindenről beszéljünk, csak Istennek az akaratáról, a törvényről, és a proféciákról ne beszéljünk. Mindenről. Az összes filozófia, teológia, minden jöhet, Gospertől kezdve a Beethovenig, amit akartok, minden van, ami egy plazában, minden van. Csak az ígéről ne beszéljünk. Mert mi véletlenül ki kell, akkor mi lesz? Akkor a sátán országa, aki kicsit összugorodik? Minden lehet, gyerekek, minden szabad. Nagyon sok galambot magadra festesz, hogy karizmatikus vagy. Csak az ige hol van? Hol van a mag? Minden szabad. A sátán nagyon jól tudja az igének, az ellopásnak a módszereit. Viccesen mondtam, hogy tapsolok egy órát, meg éneklünk egy órát, azt majd 20 percig beszélünk az igéről. Hát ez a lopásnak az egyik nagyon csodálatos módszere. Összejövünk tapsolni, énekelni. Csak meg ne szóljon Krisztus hangja, le ne pottyanjon egy maxim, ami ki kell. Hadd verjük a dobot. Akármit. Az ige helyett néha nagyon szép dolgokat is be tud tenni a sátán, és azt hiszik, hogy nagyon jó. Itt a magvetőről szól, aki magot hint, és téged, aki mag vagy, ki akar szórni oda, ahol te meg tudsz gyökerezni. A többi hozzá már csak eszköz, ajándék, áldás. Számodra ajándék a Szent Szellem, mert begyökerezhetsz. Számodra ajándék a fény, mert végre növekedhetsz. Számodra ajándék a meleg, a tűz is, hogy megvan a fejlődésedhez az a napsütés, és az a fény, és az a meleg, ami önmagába Krisztus szeretete. És mi ehhez képest árnyékot adunk másoknak, le vagyunk fagyva, hideget árasztunk, kriptaszagunk van, itt nem fog kikelni egy mag sem. Nyisd ki a szívedet, hogy szántsa föl a szántóvető. Itt nem csak vető van, ám szántóvető. Szántsa föl, hogy a helyére kerüljön a mag. Igen, tessék kinyitni a zubbonyodat, a páncéljaidat, a teknőzbéka pajzsát. Szántsa föl, hogy élet legyen a szívemben. Itt vagyok. Nem szemlélődök tovább, az útra akarok lépni. Menni akarok. Nem az útszélről bámészkodni, hogy hogy csinálja. Én menni akarok. Mennék, de nem tudok, tisztíts meg az én életemet. Szabadíts meg mindenféle konkolta és mindenféle hamisságtól. A te szabad egyben egy pecsét kimondás is. Uram, itt vagyok. Tégy bennem egy mély szántást. Rengeteg féreg fog kijönni, meg kő, meg minden, ami ideig rejtőzködött, nem baj. És kérlek, a Szent Szellemmel locsold meg azt a talajt. Tedd termővé. Nem szárazzá, kihaltá, hogy a te igéd adjon életet. A te törvényed, a te ígéreted, a te bizonság legyen az én életem. És amikor az én életem Isten törvénye és kegyelme alatt van, Isten és törvényének és a kegyelmén túl betöltöm Isten proféciájában a helyet, és bizonsága vagyok másoknak, és Krisztus bizonsága vagyok, akkor nem kérdés, továbbá nem kérdés, hogy ismered-e a mennyországot. nem az igéről beszélsz, hanem te vagy az ige. Nem az igét lapozgatod, hogy mit kéne tenni, meg eleget tenni, hanem én vagyok az, aki engedelmes vagyok, és Isten törvénye rajtam látható, Isten kegyelme rajtam látható, Isten ígérete rajtam látható, Isten bizonságai rajtam látható. Ez mind egyben annyit jelent. Krisztusban vagy. És ha Krisztusban vagy, tiéd az örök. Az örök mennyország. Egymást kell keresni. Bizony van, amikor a bozoltosból ki kell kiabálni. Testvérem, itt baj van, mert nem tudok növekedni. Igen kell. Egymást keressük. Igen, észre kell venni, hogy valaki az út szélén van, és fog meg a kezét, és hozd be Krisztus, vagy az úton legyen. Igen, keressük a testvérünket. Akkor szóljál a testvérednek, ne rajongjon, hanem gyökerezzen már végre meg. Elég volt a lelkesedésből. Itt a léleket most már szellemnek kéne működni. Az élő víznek. Ez a feladatunk, Isten ezért hívott el. Mindezt akkor tudjuk tenni, ha én kimondom, Uram, itt a szívem, tisztíts meg, működjön a te szent szellemed, tisztíts meg a telket, tégy életté, hogy másoknak legyek élet, tégy maggá, hogy az ige valóság legyen, hogy én is, Krisztushoz hasonlóan a testélet igéhez hasonló lehessek, aki rám néz az Istennek az akaratát, lássa a törvényét és bizonságait, és a proféciákat természetesen. Én magam legyek olyan, mint az ige. Én magam szűnjek meg, hogy egyre inkább Krisztusi legyek, és egyre inkább elmondhassak, élek többé, nem én. Ezért vagyunk együtt. Ezért vagyunk együtt, hogy egymást segítsük behozni az útra, egymást segítsük, hogy a gondjait, vagy a gazdagság gondjait elvegyük tőle a testvéri szeretetünkkel. Nem ellopjuk a pénzét, nem erről szól persze, hanem arról, hogy figyelmeztessük, hogy testvérkém, nem a rongyrázásból működik ám az élet, hanem a szeretetből. És egymásnak elmondjuk azt, ha Isten adott az ő igéjével életet, és élővé tette az igéjét Krisztusban, ez mind te érted történt, hogy te is szárba szökkenten másnak adhass életet. Isten igéjének így kell működnie, hogy te is Isten igéje legyen önmagad. A magot azért kapod, hogy mag legyél, de ne te legyél a mag, hanem a mag növény legyen, és legyenek még több magjai. Ez nem missziós parancs, messze. Ez arról van szó, meg kell halnod, hogy új magokat teremje. De ehhez meg is kéne születni. Ezért föl is kéne szántani a talajt. Be kellene vallani, Uram, dehogy engedtem én a te igédet a szívembe, dehogy engedtem. Úgy turkáltam egy kicsit. Néztem az útszélére, hogy mi a jó, melyik autóba szállhatunk, amelyik ingyen elvisz egy darabig. Hazárdíroztál. De észrevetted a bozótost is. A szegénységnek a folytását, vagy a gazdagság folytását, észrevetted-e? Kezdjük magadon. Észrevetted-e, hogy neked is a feltételeidért imádkoznod kell, de a másiknak is észre kell venni a plusz-minusz folytó erőit. Azért, hogy nehogy mást a nagy jó létje megfojtson. Neked kötelességet szólni, hogy tesó, ez így nem jó. Ez így nem jó. Ne azért, hogy adod a másnak, az az ő dolga. Vagy Isten azért adta, hogy jól használja, oly mindegy. De ne az legyen az Istene, hogy a mag ne keljen ki. A kérdésünk nekünk tényleg az, hogy hol vagyunk. És önmagában, ha belegondolsz, a legkisebb növény is úgy néz ki, mint egy szigony, vagy mint egy dárda. Az első harcot tudod, mivel kezdődik? Mikor a magból kijön az a kis láncsa, aki te vagy, és a napfényre kell törnöd. Én azt hiszem, ezt a harcot talán legnehezebb megélni. Elhalni a magnak azért, hogy a kislánca kijön a szikkadt kemény földből, és látható legyen. Isten pedig ezért adta a Szent Szellemet, az ő szellemét, hogy megpújítsa a földet, ezért adja a napot, hogy megmelegítse és érez, hogy hív fölfele, ezért adta, és ezért adta ezt a katonai termetedet, mint a kis növénynek is, a lándzsa alkata van. Mi vagy te pempő, vagy nincs oda? Még a legkisebb kis fűszálnak is lándzsa a hegye, és nincs előtte akadály. És kihajt, és félretolja a földet, és kidugja a fejét. És utána elkezd növekedni, ha kap esőt, kap napfényt, és nem folytja meg valami. Ez a kötelességünk, hogy másoknak adni meleget, másoknak adni nedvességet, és megtisztítani körülöttem mindig, mint a kertész, a földet, hogy tudjon növekedni. Ez már a szolgálat területe, hogy igen, a testvéred körül kezd el a takarítást. Mutasd meg neki, hogy azért nem tudsz nőni, mert ott egy nagy kő, egy nagy bűn. Azért nem tudsz nőni, mert ott valami folytogat. Húzzok már ki az életedből. És ha megtörténik, akkor több tápranyag marad neki, és növekedni fog. És te magad fogsz csodálkozni, hogy egy szolgádból milyen csodaszép gyümölcsök jönnek. Jé, ott is van egy kalászot hozó búza már. Ezért hívotta Isten. Olyan életre, hogy életet adjunk. Olyan életre, amelyik másoknak életet adhat. Olyan életet, hogy mások életét kertészkedve vigyázzunk, hogy növekedjen. Olyan életet, hogy bizonságtevők legyünk. Én is egy mag voltam. Mag lettem, mert az a mag, amit Isten adott, gyökeret kapott a szívemben, és engem tett maggá. Ez amikor Isten testélet igéje bennem valóság lesz, és a testélet ige azt a valóságot okozza, hogy egyre inkább krisztusi leszek, és egyre inkább krisztusi embernek. Bizony az elmondott ige magvai jó földbe kerülve újabb növényeket és újabb életeket hozhat erre a földre. Ez a feladatunk. Ezért vagyunk együtt. Nem egymást kell keresni. A búzák nem egymást keresik. Egymás mellett egy nagyon szép, gyönyörű vetésének kell lennünk Istennek. De egymásra figyelhetünk úgy, hogy vigyázzunk, hogy tudjon növekedni valaki. Egymásra vigyázhatunk úgy, hogy ne átcsörög az út szélén, mert ellopja az iget a sátán. Vigyázhatunk úgy, fogadd el a Szent Szellemet, mert különbe kiszáradsz. És olyan jó kis pudvás száraz vallásos leszel, hogy ott fogsz elpusztulni, ki tudja mennyi idő után. Ez a feladatunk. Magként a helyre kerülni, és a magokra vigyázni. Azokra, amit Isten megengedte, hogy te szólt tovább. Ezért van az, hogy amikor igét hint elé szólsz, figyelj a folytatásra is. Ha ki kell, továbbra is a te feladatod. Tényleg ez a vágy az embernek, hogy amikor Krisztusról beszélünk, a magról, váljék az az ember Krisztusivá, és ő maga is keljen ki. Ez a feladatunk. Mert az élettel lehet legyőzni a halált, a gazos földet ki kell tisztítani, és egy új élet, ha kijön, ott már másik nem teremhet meg. A jóval győzve rosszat. És folytathatnám, hogy a szeretettel a gyűlöletet, és így tovább. De ezt az út széléről, kőről képtelen vagy megtenni. Engedd meg Istennek, hogy szántsa fel a szívedet. Engedd meg Istennek, hogy ő akkor és ott helyezze a magot a szívedbe, hogy kikeljen, és te magad legyél az ige mag. Te magad. Mert nem csak az ige, amit hallasz, az a mag, hanem te vagy a mag. A magvető téged akar valahol elhelyezni. ott egy gyümölcsöző, kalászhozó életet akar adni. És az előttünk álló évben ez egy kérdés, hogy akarod-e? Akarod-e? Mert a nagy kertész erre vár. És adja az esőt, adja a napfényt. Mindent ad önmagából, hogy éljél.